Szeretettel köszöntelek benneteket a mai enyhébb nyári időben, amikor nincs az a nagy meleg, de itt egyébként meg kellemes az idő mindig. És a mai délelőtt egy fejezet részt, Lukács evangélium a 24. fejezetének egy nevezetes részét fogjuk közösen átgondolni. Egy kicsit hosszabb szakasz lesz, de fogjátok látni a kivetítőn, az Emmauszi tanítványokkal való beszélgetése Jézusnak lesz a mai témánk. Lukács evangélium a 24. fejezet 13. versétől egészen elolvassuk most így elsőként a 35. versig. Jó? Lukács 24. fejezet 13. versétől. De mielőtt még elkezdenénk olvasni ezt az igeszakaszt, két kérdést hadd tegyek fel. És kérlek, hogy jelentkezzetek majd a kérdésre. Tegye fel a kezét az, aki még soha nem csalódott senkiben és semmiben. Költői a kérdés. Aki nem tudja, mi az, hogy csalódni emberekben. Nem tudja. Akkor egy még nehezebb kérdés lesz, és itt is lehettek őszinték. Tegye fel a kezét az, aki még soha nem csalódott a Jóistenben. Hogy amit várt tőle, vagy amit szeretett volna kérni tőle, abba soha nem csalódott. Hogy az életében a próbáit, a nehézségeit, azt mindig hittel és bizakodva fogadta, és át nem futott az agyán soha semmilyen csalódás az Isten végzéseit illetően. Köszönöm szépen. Örülök, hogy van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát nem is futott át a gondolataitokon semmilyen csalódottság, vagy ilyesmi, amikor nehézségbe voltatok. Ennek nagyon-nagyon örülök. Most egy olyan tanítvány párról lesz szó, két tanítványról, az Emmauszi tanítványokról, akik azért komoly hívők voltak, és a tanítványi körhöz csatlakoztak, ha nem is a 12-höz, de mélységes csalódottságban mentek hazafelé Emmauszba, miután Jézus meghalt. És csak a hallomásból hallottak a feltámadásáról. Hogy nem tudom, hogy az igeverset ezek után ki lehet-e vetíteni. Ezt a történetet, a csalódott embereket Jézus hogyan vigasztalja? Hogyan ad vigasztalást a csalódásokra, a félreértésekre, a reményvesztettségre? Az, hogy a reményeink nem teljesülnek, sőt, a rossz dolgok teljesülnek inkább. Erre nézzünk példát. Ebből a történetből. Olvasom a 24. fejezet első, 13. versétől. És íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve volt Emmaus. És beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, s miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyikkinek neve Kleofás mondta, csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban a napokon? S mondanékik, micsoda dolgok? Azok pedig mondták neki, hát amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki próféta volt cselekedetben és beszédben, hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. Mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt? Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És mondta nékik, ó, balgatagok és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázott nekik mindent az írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, melybe bementek, s úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt, mondván, maradj velünk, mert én már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lett, hogy mikor leült, a kenyeret vette, megáldotta, és megszegvén nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezett a mi szívünk, mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et, s azokat, akik velük voltak. Kik ezt mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Ugye nagyon szép történet, hosszú leírás arról, hogy egy úton Jézus hogy beszélgetett a csüggett, csalódott tanítványokkal. Hogyan adott újra reményt számukra, hogyan tudott új reményt, bizakodást ébreszteni az életükben. Amikor elindultak csüggetten Emmaus felé, rossz irány, Emmausba mennek, de bátorsággal, reménységgel visszamennek Jeruzsálembe. Az első gondolat az, hogy Jézus hogyan viszonyul a csüggett, csalódott emberhez. Hogyan kezeli az ilyen lelkeket. Hát ugye nagyon szép, hogy mennek Emmaus felé a tanítványok, ez a Kleofás, az egyik a másik nevét nem ismerjük. Körülbelül tudjátok, mennyire van Jeruzsálemtől Emmaus? Ez a 60 futamatnyi, ezt úgy megnéztem, ez 12 kilométer. Tehát nincs olyan nagyon messze, de azért gyalog, ez egy 2-3 óra. Ugye 12 kilométert a porban, a melegben, a tavasszal is már meleg volt. És azért gondoljátok meg, hogy Jézus 12 kilométert sétál velük, és körülbelül 2-3 órát mellettük van, egy darabig nem szólal meg, és egy idő után pedig ezen az úton, még sétál, ugye feltámadott Jézus, akkor szépen kifejti nekik szinte az egész megváltás történetét. Csodálatos történet, nem? Azért ritkaság ilyen, hogy Jézus 2-3 órát beszélget a tanítványaival, és tanítgatja, oktatja őket, persze a 12-vel pedig naponta így érintkezett. Kezdjük az elején, hogy ezek a tanítványok milyen állapotban is voltak. Hogy jellemzi ezt Lukács evangélista? Azt mondja, beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek, és lőn, hogy amint beszélgettek egymástól, kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt ment az úton, de az ő szemeik pedig visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Nagyon érdekes a jelenet, Szalai Lajos grafikusnak is van erről egy jó képe, az Emmauszi tanítványok, ez a címe. Ismeri valaki? Látta, én is János vetítésén láttam. Talán a képzőművészet, a Biblia a magyar képzőművészetben is megtalálta ebben a kötetben. Emmauszi tanítványok görnyetten mennek, ilyen rajz, egy tusrajz, és egy sziluettként mutatja csak Jézust. A két tanítvány vastagon, begörbedve, begörnyedve mennek az úton, és Jézus pedig csak egy kis kör sziluett alig látszódik a rajzon. De ott megy mellettük. Azért nagyon kifejező ez a történet, meg maga a rajz is, hogy amikor az ember el van csüggedve, akkor sok mindent nem vesz észre maga körül. Nem veszi észre a dolgokat, nem látja a valóságot tisztán, és még azt se veszi észre, hogy valaki hozzájuk csatlakozott. Vagyis csatlakozott Jézus az Emmauszi tanítványokhoz, de hogy mondja az ige? De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Jó, hát itt van valaki közélünk, jó, menjünk, sétálunk tovább együtt Emmausz felé, de ők csak beszélgetnek egymás között csüggedben, kérdezősködvén velük együtt ment Jézus, és észre se vették. Nagyon tanulságos történet. A 17. verstől megszólal Jézus, ugye, mondta pedig nékik, tehát látta, hallgatta ezt a beszélgetést, és már nem tudta szó nélkül hát, ezeket úgy elhordozni, ezeket a csüggett szavakat, mondatokat. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Nagyon fontos ez a kérdése, két kérdése Jézusnak. Nem azzal kezdte, hogy hát miről beszéltek? Itt vagyok mellettetek a megváltó. Itt vagyok, én vagyok Jézus. Nem veszitek észre, hogy ki vagyok? Nem ezzel kezdte. És rögtön leteremtette volna őket, vagy elmondta volna, hogy mi az ábra, mi a valóság, hanem kérdést tesz fel Jézus a tanítványoknak, és mindig a csüggett embernek is kérdéseket kell föltenni. Micsoda szavak ezek, melyeket egymással váltotok? Miért vagytok szomorú ábrázattal? Azért szép ez a történet is, mert hogy Jézus alig szólal meg, itt nekem pirossal van szedve a Bibliám, 2-3 ige vers, amikor Jézus beszél, amit legalábbis itt lejegyez Lukács, és hogy egy csüggett, csalódott embert kérdezni kell. Először kérdést, gondolkodtatni kell. Ugye ezt megfigyelhetjük nagyon sokszor a samáriai asszonytól, elkezdve Nikodémusig, és a farizeusig, a tanítványokig mindig kérdez Jézus, hogy ember, mi a problémád? Na mondd el, mi a problémád? Tessék elmondani. Én először fogalmazd meg a saját szavaiddal, hogy miben vagy csalódott, miért szomorú az ábrázatod, mi a bajod? Ezt úgy hívja a pszichológia, hogy ventillálni kell, tehát hogy hagyni beszéltetni a másikat, hadd panaszkodja ki magát. Hadd panaszkodja. A Jóisten engedi, hogy mi panaszkodjunk, hogy elmondjuk a kérdéseinket, a fájdalmat. Ezt nem szoktuk mondani, mert mi mindig olyan nagyon jó hívők vagyunk, nagyon tudjuk mindenre a választ, de a problémáinkat nem nagyon merjük úgy kitálalni, vagy kimondani az Istennek. Pedig ott van a Jeremiás íralmaiban, hogy önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr előtt. Na most ezt kéri Jézus tőlük, hogy öntsétek ki a szíveteket. Mi a probléma? És akkor nézzétek meg a 18. verstől, nem tudom, majd a kivetítől lehet-e egybe látni, hogy egy kicsit pökhendien kezdik a választ ezek az Emmauszi tanítványok. Kicsit olyan lekezelően, olyan ironikusan, nem találtam meg a megfelelő szót ehhez, kicsit cinikus a válaszuk, mikor azt mondják, hogy csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben? Hát te jövevény vagy? Egyedül te vagy jövevény Jeruzsálemben? És nem tudod, minémű dolgok lettek abban a napokon? Jézus meg is sértődhetett volna ezen, és ott hagyhatta volna a tanítványokat, hogy hát ez micsoda hát válasz ez az én kérdésemre, hogy engem szóltok itt le, hogy én nem tudok semmiről. Vagyis hát ezek a tanítványok annyira el voltak keseredve, hogy azt mondja, hát érthetetlen, hogy valaki erről nem hallott semmit, amiért mi annyira szomorúak vagyunk. De Jézus ezt milyen szeretettel kezelte, hát, hát csak te vagy a jövevény, és nem tudod, minémű dolgok lettek. Jézus elmondhatta volna, hogy mik történtek ugye vele. De milyen csodálatos itt is a következő kérdés. Micsoda dolgok? Micsoda dolgok történtek? Hát akkor mondjátok el. Akkor most ti mondjátok el, hogy ti mit láttatok, mit tapasztaltatok, amiért ennyire el vagytok csüggedve. És szeretném feltenni nektek a kérdést, hogy most nagyon figyeljünk az emószi tanítványok beszámolójára, hogy ahogy elmondják, hogy mik történtek Jeruzsálembe, hogy szerintetek megállja-e a valóság helyét. Tehát, hogy tényleg tisztán látták-e és mondják-e el, ami történt Jeruzsálembe, vagy kicsit szelektív a látásuk, és ebből azt a következtetést levonthatjuk, hogy a csüggett ember nem látja tisztán a valóságot. Beszűkült a látása. Egy csüggett, csalódott ember valahogy nem így látja az egészet, nem az egészet látja a valóságból, hanem csak bizonyos szeleteket, bizonyos problémákat lát belőle, de nem áll össze a kép, hogy tulajdonképpen, vagy nem akarja befogadni a teljes valóságot, hogy azért ennyire nem csüggesztő a dolog, mint ahogy én ezt most látom és elmondom nektek. Ugye ez a lelki gondozás tekintetében nagyon fontos, hogy lássuk, hogy lelkileg beteg, csüggett, csalódott emberektől ne várjuk azt, hogy tisztán látják a valóságot, és tisztán fogják elmondani, hogy ők miért csüggettek. Ne, ezt ne. Ezt nekünk kell látni, hogy a valóságban segítsük őket eligazodni. Hát akkor most figyeljünk arra, hogy hogyan számolnak be ezek az emauszi tanítványok az elmúlt napok eseményeiről, és akár a mai nap eseményeiről is, amiben most vannak. 19. verstől olvasom a 24-ig, és nagyon fontos, szeretném, ha észrevennétek, hogy mit nem látnak tisztán a tanítványok. Mit nem mondanak el? Csak egy részt. Azok pedig mondának néki, hát amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki proféta volt cselekedetben és beszédben, hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt, de mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondták nekik, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. Három dolgot emelhetnénk ki, és talán válaszolhattok is, hogy mi hiányzik ebből a beszámolóból. Mit értettek félre, és mit nem vettek észre, és mit nem akartak észrevenni az elmúlt nap és a mai nap eseményeiből. Mi nem ment be a gondolataikba, a fejükbe, amiért nagyon csalódottak voltak. Próbáljatok meg három dolgot mondani, lehet, hogy többet is lehetne, három dolgot kiemelni, ami miatt csalódottak voltak ezek a tanítványok. Szerintetek jól látták-e, hogy mi okozta Jézus halálát? Vagy kik, ugye először pozitívan mondják, hogy Jézus hatalmas volt beszédben és cselekedetben Isten előtt és az egész nép előtt. Ez nagyon szép és pozitív. Egészen keresztáldozatáig. Az első dolog, ami hiányzik ebből a történetből, a beszámolóból és a valóság teljességéből, hogy ez igaz, hogy a főpapok és a főembereink ítélték halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Csak a főpapok és a vezetők voltak felelősök Jézus haláláért. A rómaiak és a nép is. Nép is kiáltozta, hogy feszítsd meg, ugye, és Barabbást engedjük el. Ez az egyik dolog, hogy Szóval nem csak a főpapok, hanem az egész nép. Azt mondják, hogy nagyon csodálatos volt beszédben és cselekedetben Isten előtt Jézus az utolsó napig, Jézus keresztáldozatáig, ugye a nagy péntekig, amikor el tudták hitetni a néppel, hogy Jézust meg kell ölni. Ezért nem volt teljesen a nép végig abban az állapotban, és sokan nem is voltak abban, hogy Jézus hatalmas volt cselekedetben és beszédben Isten előtt. Következő. Szerintem a 21. vers egy nagyon fontos dolog, hogy itt is mi hiányzott az ő gondolkodásukból, és az ő megértésükből, amiről Jézus rengeteget beszélt, hogy ő rá mi vár, és hogy mi az ő küldetése ezen a világon. Megint azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanaz az a probléma, ami az egész népre jellemző volt, és a tanítványokra is jellemző volt. Mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. Itt is mi hiányzik a gondolkodásukból, egy nagyon fontos rész. Hogy, parancsolj?
Nem ismerték fel, hogy ő a Mesiás.
És ez miben járt volna, ha felismerik? Mivel járt volna, ha felismerik, hogy igazán miért jött Jézus? Szerintem olyan nagyon egyszerű a kérdés, hogy mindenki tudja a választ rá, csak lehet, hogy kicsit nehézen teszem fel a kérdést. Mi pedig azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. Mi nem szoktunk ilyet mondani? Már bocsánat. Mi pedig azt reméltük, hogy az életünk sokkal jobb lesz, ha megkeresztelkedünk? Mi pedig azt reméltük, hogy ha ez a közösséghez csatlakozunk, itt minden csodálatos lesz? Csak úgy mondom, hogy miket remélkedtünk mi az elmúlt évtizedek során. Mi pedig azt reméltük, hogy a hívő élet így csodálatosan megy fölfelé, és minden egyre csodálatosabb lesz, és egyre jobbak, szebbek. A közösség gyarapodik, az Isten egyháza dicsőséges úton jár, és egyre szebb lesz minden itt a földön. Már bocsánat, mi pedig azt reméltük, hogy ha ennyi bajunk soha nem lesz, mint amióta hívők lettünk, ugye? Vagy szóval, hogy próbák után is. Ezt reméltük mi, hogy ennyi próbával és nehézséggel, szenvedéssel kell szembesülnünk? Mi pedig azt reméltük, mondjuk ki őszintén, jobb életet fogunk, jobb földi életet tudunk élni, jobb körülményeket, áldottabb körülményeket fogunk élni, és minden sokkal jobb lesz, ha Istennel járunk. Nincs ennyi betegség, nincs ennyi küzdelem, nincs ennyi megosztottság a mi életünkben, a közösség életében, a családjaink, a gyerekeink életében. Bocsánat, hogy így mondom, azért egy kicsit tényleg gondoljuk el, hogy reményeink nagyon sokszor rendre szétfoszlottak, kudarcot vallottak, amit mi az Istennel járás során elképzeltünk. És sok emberben csalódtunk, testvérekben, vezetőkben, akár egy valamiben nem csalódtunk. Mit mondanánk? Igazán egy valakiben nem csalódtunk. Most erre mit mondanátok, hogy egy valakiben biztos, hogy nem csalódtunk még igazán mélyen. Bocsánat, hogy kicsit kisarkítom a kérdést, de meg tudnátok válaszolni ezt, hogy... És nem bántásképpen mondom, hanem pozitívan szeretném, ha mondanám, ha válaszolnátok. Parancsolj! Ez is igaz, igen. Isten ígéreteiben nem csalódtunk, ha ezt így látjuk, ez nagyon jó. Parancsolj, jelentkeztél az előbb.
Igen, maga Isten.
Jó, akkor ezt a kérdést későbbre válaszoljuk majd meg. Nem erre gondoltam, de köszönöm szépen. Ezek is nagyon helyén való válaszok volt. Egy kicsit később fogunk erre a Kérdés, hogy egy valamiben tényleg még nem csalódtunk eléggé. De akkor sejtem, hogy már így tudjátok, hogy mi az. Akkor mondjuk a harmadik dolgot, hogy egy csüggel csalódott ember mit nem lát meg, vagy mivel nem áll szóba még. Tehát először elmondtuk, hogy hát nem csak a főpapok és a népvezetői adták halálra, hanem az egész nép is benne volt. Nem volt mindig hatalmas Isten és emberek a nép előtt Jézus. A második, hogy az Emmauszi tanítványok is ugyanabban hibában voltak, hogy Jézus hányszor elmondta, hogy harmadnap fel kell mennem Jeruzsálembe, a főpapok és a poroszlók kezébe kell jutnom, ott meg fognak ölni engem, halálra adnak, de harmadnapon feltámadok. Mondjuk ez is így most kiesett ugye az Emmauszi tanítványok gondolataiból, amikor így ennyire elcsüggettek. Szóval ezt a részt valahogy nem fogadta be a fejük, a gondolataik, hogy hát Jézusnak meg kell halnia. Hányszor elmondta az utolsó hetekben? Tehát ezt nem fogadták be. Miért? Mert mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani az Izraelt. Az egész nép azt remélte, hogy Jézus elhozza a szabadulást, elhozza a római igát, elzavarja innen a rómaiakat, és Izrael dicsőségessé teszi, naggyá teszi. Ebbe élt az egész nép. Ők is ebbe éltek. De Jézus nem erről beszélt. Meg a proféciák, amiről most beszélünk a szombatiskolai negyedév során, ott sem igazán erről van, csak szó. Vagyis nem úgy, ahogy mi emberek elképzeljük, vagy a korabeli zsidóság elképzelte. És a harmadik dolog, kedves gyülekezet, ez talán a legsúlyosabb, hogy egy csüggett ember mivel nem áll szóba. Pedig még mondja is, pedig még vissza is idézi, hogy mit mondtak az asszonyok. Hát mit mondtak az asszonyok? Hát, hogy ő él. Hát hogy feltámad, hogy szeretnél valamit mondani? A tényekkel, így van, a tényekkel nem akar szóba állni. Nem valami filozófiai magasságokkal nem akar, vagy teológiai igazságokkal, hanem a tényekkel sem akar szóba állni a csalódott ember. Ismertek depressziós embert? Vagy voltunk már ilyesmibe? Nem, csak egy ilyen nagyon szűk sávban látja az életet az ember. És a valóságról nem vesz tudomást. A Jóisten valóságáról, az Isten csodáiról és hatalmáról. Hát így voltak most az Emmauszi tanítványok is, hogy hát el is mondják, még el is mondják, hogy hát megdöbbentettek minket is valami asszonyok, hogy jó reggel a sírnál voltak, és nem találták az ő testét, mert hazajöttek, és azt mondták, hogy Jézus él. És még azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek ők is a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. Tehát három dologban is, hogy így mondjam, nem engedik be a valóságot ezek az Emmauszi tanítványok. Megdöbbentő dolog. Szóval összegezve itt az Emmausziak állapotát és helyzetét, úgy összegezhetnénk, hogy valóban a csüggett, csalódott ember valahogy nem akar szóba állni a valósággal, nem akar szóba állni az Isten igéjével, az Isten beszédével, hogy én már előre mondtam ezt és ezt, hogy mi történik velem, és nem akar szóba állni a tényekkel sem, a kőkemény tényekkel, hogy vedd számba, hogy ezek és ezek vannak az életben. Ez nem érdekli. A csalódott ember a saját reménységeiben, a saját elképzeléseiben, a saját elgondolásaiban és vágyaiban szeretett volna élni, ami nem adatik meg neki. Saját vágyait, reményeit akarta hajszolni, és miután az nem teljesül, azután lezuhan, mélybe zuhan, magába zuhan. És nem érdekli senki. Még Jézus se veszi észre, mikor ott van. Ugye ez a negyedik valóság, hogy ott van mellette Jézus, és nem figyelnek oda. Te úgy hasonlítasz arra Jézusra, még ez se gondolkodtatja el őket, akit most megöltek. Nem érdekli őket. Szóval miután így ecseteltük ez az emauszi állapot, hogy ez a csalódott ember állapota, most nézzük meg Jézus válaszát. Mit mond egy csalódott ember? Először szépen végighallgatja őket, ugye? Kérdez és hallgat. Kérdez és hallgat. Szeretnélek titeket még itt megkérdezni, titeket. Szoktatok így beszélgetni emberekkel, hogy kérdeztek és hallgattok? Előfordul. Most a másik kérdés, hogy azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mennyi ideig tudunk hallgatni egy emberre, amikor elkezd nekünk valamit mondani, de valami komoly és mély dolgot, vagy valamit kérni akartunk, vagy meg akarja osztani a gondolatait. Meddig?
Ameddig azt mondja, amire kíváncsiak vagy.
Ez jó. Ez is jó. Ez még nem jutott eszembe, de ez nagyon jó, de így van. De a pszichológia szerint tudjátok, hogy meddig tudunk hallgatni egy emberre? Sőt, mi akarunk neki mondani valamit, amit szerintünk jó lenne neki, ezért nem válaszolt Jézus, mert úgyse hallgatták volna meg. Beszéljetek ti, kérdezlek és válaszoljatok. Úgyse hallgatták volna meg, ha rögtön Jézus elkezdi nekik kifejteni a megváltási tervet. Na most válaszoljatok, légy szíves, legyetek kedvesek arra, hogy ti, amikor beszéltek valakinek valamiről, mennyi ideig tudnak hallgatni benneteket? Valamit jót akartok mondani, tanácsolni akartok valakit valamiben. Valami jót akartok neki tanácsot adni, hogy ezt ne így, hanem úgy, meg amúgy, meg nekem az a véleményem, hogy ez így, meg úgy van. Meddig tud hallgatni?
Igen. Mondani.
Ez jó gondolat. Nem könnyű öt kérdést föltenni egyébként. Jézus itt most csak kettőt tett föl, de nagyon, nagyon fontos volt, hogy legalább ezt a kettőt. És végighallgatta őket, és gondoljátok meg, 12 kilométer az út. Tehát volt ideje Jézusnak ezt végighallgatni. Lukács csak ennyit jegyzett le róla. És milyen sokat hallgathatta Jézus? Lehet, hogy egy fél órát, órát is csak őket hallgatta. Na most akkor mennyit tudunk hallgatni egy emberre, ha valamit mondtunk, vagy kérdeztünk tőle? Misi?
Nem felel meg az elképzelésére, akkor semmennyi. Mennyire felel meg az elképzelésére? Mert a tapasztalatok, hogy elkezdek mondani valamit, nem az ő elképzelésére, akkor semmennyi. És ha látom a közben már, és akkor én hallgatom. Aha.
Jó, köszönöm. Igen, igen. Házasságos párterápiában és szakirodalom szerint 15 és 30 másodperc között tudunk figyelmesen hallgatni valakire, amíg nem vágunk közbe. Az én feleségemre ez se igaz. 5 másodpercig tud hallgatni rá. Bocsánat, tehát, hogy nagyon gyorsan jár az esze, és rögtön tudja a választ mindenre. Tehát egyébként tényleg ez így van, hogy pár másodpercig tudunk hallgatni, és rögtön van mindjárt válaszunk. De menjünk tovább. Jézus végighallgatta, nem ment bele a részletekbe, hogy ez sem így volt, az sem úgy volt, hogy ez se jól mondtad, az se jól mondtad, hanem ezt mondta nekik, ó balgatagok és reszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Ez nagyon kemény, nem? Ó, balgatagok és stresszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Tehát azért vagytok ti most ennyire reményvesztettek. Azért vagytok csalódottak, csüggettek, lehangoltak. Miért? Mert balgatagok vagytok és stresszívűek, hogy szóba álljatok azzal, sőt, elhiggyétek azt, amit a próféták szóltak én felőlem. Nem én felőlem, még bocsánat, nem magáról, nem semmit. csak hogy amiket a proféták szóltak a megváltás tervéről. És itt van, testvérek, az a nagy kérdés, hogy amikor mi csalódottak vagyunk, akkor mi a saját gondolatainkat követjük általában, és azt a valóságot, amit mi felépítettünk magunknak, vagy arra figyelünk, hogy mit mondtak a proféták, ma is nekünk mit szóltak. Jézusnak ugye korábban tudjuk, hogy mennyi messiási proféciát rejtettek el az Ószövetségben, meg nem rejtettek el, nyilvánvalóvá tettek, hogy Jézusnak miért kell eljönni, hogy kell eljönnie, és mi a küldetés erre a rövid földi életére nézve. Ezeket át kellett ismételnie Jézusnak, ha ezt nem ismerték. És megkérdezte, hogy avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és így menni be az ő dicsőségébe. Egyelőre még mindig nem magáról beszél, hanem azt mondja, hogy balgatagok vagytok és reszívűek. Nem azt mondta, hogy én isteni tekintélyemnél fogva mondom ezt, hanem én csak azt mondom, hogy tényleg azok vagytok, hogy nem figyeltek oda, hogy Isten mit mondott, hogy mi miért történik, és mit kellett Jézusnak elszenvednie. És azt mondja, vagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Hát erre válaszoljatok, mondta nekik Jézus. Tessék erre válaszolni. Mit jelent az, hogy balgatag és reszívű valaki? A balgatag szónak egyébként a talán kicsit modernebb kifejezése, hogy és nem bántó, hogy nem tudatlan, hanem ostoba. Ez így van, hogy ostoba. Balgatag, ez még durvább, ugye? Szóval, hogy már bocsánat, hogy ezt Jézus mondja ránk, vagy mondja azokra, akik nem akarják a megváltási tervet világosan, tisztán átgondolni, hát ott van leírva feketén-fehéren, hogy mi a megváltási terve, hogy hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hát nem azért jött, hogy az embert megváltsa a bűnből, nem azért jön, hogy testvérek, nem azért jön, hogy elsősorban a bűnből szabadítson bennünket? És nem azért, hogy amit mi reméltünk, hogy megváltsa a földi életünket, hogy jobb legyen? Nem azért jött Jézus, hogy a bűnből szabadítson minket? Hogy minden bűnből szabadítson? És nem pusztán a körülményeinket tegye jobbá? És az életünket minden tekintetben úgy vigyázza, hogy nekünk mindig jó legyen? Sokszor tapasztaljuk, hogy nekünk mindig jó egyébként. Nekünk mindig jó, csak nem vesszük észre. Mert a bűnhöz való ragaszkodásunk miatt, az önzéshez való ragaszkodás miatt nem vesszük észre, hogy Jézus mennyire szeret bennünket. Nem vesszük észre, hogy micsoda áldozatot hozott értünk. Nem akarjuk tudomásul venni, hogy akkora kegyelemben részesít bennünket minden nap, hogy azt fel nem tudjuk fogni. Hát ezért jött szenvedni Jézus. Nem azt mondta, hogy nekünk nem kell majd, de hogy megváltson bennünket a bűntől. Hogy megszabadítson, nem a külső körülmények, abban is nagyon sok áldást kapunk, hanem az, hogy minden azért van, minden azért történik, hogy titeket kiszabadítson a jellemhibáitokba, hogy megtisztítson a bűneitekből. Ezért jöttem, hát most ezt be kell fogadni. Aki nem így éli a hívő életét, azt kell mondjuk, hogy és nem így látja a megváltás tervét, arra Jézus azt mondja, hát balgatag és reszívű. Mindazoknak elhívésére, amit a proféták szóltak ő felőle. Ugye a reszívűség mit jelent?
Nem fogadjuk az igazságot.
Kicsit még tovább.
Én inkább azt mondanám, azért függ össze a két dolog, mert ők nem tudják azt, amit a proféták szóltak, és azért nem tudják, mert nem tudakozzák az írásokat.
Uh-huh. Jó, igen, összefüggés van valószínű, hogy a kettő között. De a restszívűséget tulajdonképpen mivel azonosíthatjuk? Hogy lusta vagy gondolkodni. Valami a restember, ez lusta. A restszívű, az pedig ugye nem teszi oda a szívét, a lelkét, hogy megértse, hogy mi miért történik, hanem amit mondanak mások, amit tapasztal, amit érez, hát az úgy van. Amit tapasztal, érez, mások mondanak, nekem az elég. De nem akarok mélyen kutatni, utána járni dolgoknak, mert nekem kényelmesebb, hogy úgy a számba teszik, ugye? A megrágott ételt a számba teszik, és csak le kell nyelni. És ezért kérdezlek titeket néha, hogy én nem szeretnék senkinek a szájába tenni rágott ételt, és csak le kelljen nyelni, hanem azért szeretem az interaktív prédikációkat, meg a szombatiskolákat, hogy mindannyian gondolkodjunk, és próbáljuk, mondjatok ellent, mondjatok mást, amire én gondolok, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik ma velünk. Mi is történik ma velünk. És Jézusról azt olvashatjuk, hogy elkezdte Mózestől és minden prófétától fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. És most szeretnélek titeket megkérdezni, Jézus ma mit magyarázna nekünk a csalódásainkra, a csüggedéseinkre? Milyen igéket tudna felsorolni, hogy mi az oka a levertségeteknek, a reménytelenségeteknek, a gyenge hiteteknek? Mi az oka, amiért nem tudtok fölfelé tekinteni, és amiért csüggettek vagytok? Most Jézus milyen igéket mondana nekünk? Mit mondan, ha most mi lennénk Emmaus felé 2000 év után, és most, tehát ha mi is ilyen csüggettek, csalódottak vagyunk, Jézus mellénk szegődik, ugyanúgy, ahogy az emmausi tanítványoknál, és kérdez, és utána mondan a dolgokat, hogy csalódtatok az egyházatokban, csalódtatok az egyházvezetőtökben, csalódtatok a feleségetekben, a férjetekben, a testvéreitekben, a barátaitokban, mindenkiben szinte lehetett csalódni, nem? És akkor mi a válasz erre? Mit mondana Jézus erre? Hogy mi a vigaszom erre? Mi a reménységem mindezekre a sok csalódásra? Most mit idézne? Csaba?
Én ezt úgy gondolhatnám meg magamnak, hogy Jézus minket naponta jobbá akar tenni, minek jobban akarunk élni. És a sok szenvedést, ami bármi okoz szenvedést nekünk, az Jézus azt akarja, hogy úgy fogjuk fel, hogy ettől én hogyan leszek jobbá. És ne pedig azon szomorkodjak, hogy a többi ember...
Aha, hogy mennyire jó mindenkinek, csak nekem rossz, igen. Ja. Aha, köszönöm. Te is szerettél volna, csak a kedves nevedet nem tudom. Igen. Csak mi van, ha ez mondjuk így megfoghatatlan sokak számára, hogy lesz majd, de még van egy pár évünk, amit itten csüggetten töltsünk, majd ott jobb lesz. De jó, mert ez reménységet adhat. Igen, nagyon jó, tehát reménységgel töltsön el, ez is nagyon jó gondolat, hogy hát most ez van, de lesz örök élet. Most nem ígértem nektek paradicsomot itt a földön, nem ígértem próbamentességet, de majd lesz olyan, ahol nem lesz ilyen. Valaki még jelentkezett. Ma, én így szeretném fel, ma melyik Biblia verset vehetnénk elő ahhoz, hogy Jézus ezt mondja nekünk. Ma, most nekünk, mindannyiunknak. Hogy miért vagytok csalódottak. És mi a gyógyulás útja, mi a gyógyszer? Most profétikus dolgot próbáljunk mondani, egy profétikus dolgot, ami, mert ez igaz az elmúlt 2000 évre, de ezt ma mondja nekünk Jézus, és ezzel ma kell elgondolkodnunk. És ez egy ige szakasz, nem csak egy ige vers pontosabban. És mindenki tudja fejből, és már sok prédikáció hangzott el róla. És ezt szerettem volna mondani. Az előbb a kérdésre mi a válasz, hogy sok mindenkiben csalódtatok, mindenki, mindenkiben csalódtatok, de egy valakiben nem. Így van. Így van. Ez a nagy baj. Ez a mi nagy bajunk. Most persze nem azt mondom, hogy miért senkik vagyunk, és hogy nekünk mindig úgy sötéten kell lássuk magunkat, de ugye a Laodíceai levélben mégiscsak az van, hogy te nem tudod, hogy ne bízzál magadba, semennyire ne bízzál magadba, soha. Mert te nem tudod, hogy ez az állapot, ez nem jó. És talán ez a csalódás, ha önmagunkban igazán tudnánk csalódni, elvezethet a gyógyszerhez, és a kivezető úthoz, és a megoldáshoz. Mert hogyha meglátod az állapotodat, csalódsz magadba, nem az, hogy mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt, meg azt hittük, hogy az élet milyen szép lesz, hogyha hívők leszünk, hanem ha megértjük azt, hogy mi milyen állapotban vagyunk jelenleg, és ezt elfogadjuk, hogy Jézus így jellemez bennünket, kivétel nélkül mindannyiunkat. Nem azért, mert rosszabbak lennénk az elmúlt koroknál, ahhoz képest, hogy milyenek lehetnénk, ahhoz képest nem vagyunk abban az állapotban, hogy meg tudjuk ragadni igazán Jézust. Tehát, hogy elmondja, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen, ha ezt elfogadod, rögtön adom neked a tűzben megpróbált aranyat, rögtön adom neked a fehér ruhát, rögtön adom neked a szemgyógyító írt, hogy a valóságot láss tisztán, és engem is láss tisztán, tiszta látást adok, tiszta jellemet adok, igaz, értékes hitet tudok adni, ha elfogadod azt, hogy segítsen Jézus abban, hogy csalódjak jobban magamban. Segítsen ehhez Jézus bennünket. És én úgy gondolom, hogy akkor nem kell Mózestől és a prófétákon keresztül, hanem tényleg csak én most ezt az egy igét gondolom, hogy jobban meg kéne ragadnunk. És ezután történik egy érdekes pont, mert már az időm lejárt. A történet így lesz kerek. Nem áll meg az ige kifejtésénél ez a történet. Lezárhatta volna úgy Lukács evangélista, és a történet lezárul, hogy mindent csodálatosan elmondott Jézus, gerjedezett a szívük, mikor tanította őket az igéről, gerjedezett, ugye, mondták vissza a vacsoránál, mikor szólt nékünk az úton, és magyarázta nékünk az írásokat, nem áll meg itt a történet, hanem Jézus tovább akar menni. Eljutnak a 12 kilométer után Emmausba, tanítmányok betérnek a házukba, és Jézus tovább akar menni. De a tanítmányok nem engedik. Gyere, vacsorázz nálunk, hosszú volt az út. Valahogy érezték, hogy őt nem engedhetik el, aki így tanította őket. És mikor ismerték fel Jézust igazán, hogy ki ő? Jézus nem azt mondta, hogy prófétáktól fogva minden írásokat, na de én vagyok az, akikről szóltak a próféták, itt vagyok én. Még akkor sem mondta el. Leült velük, és kenyeret vévén megáldotta őt, és megszegvén a kenyerüket, megszegvén nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de eltűnt előlük. Így kerek a történet, hogy Jézus végül megismertette magát, de nem direktbe, hanem indirekt. Ahogy megszegte a kenyeret, ahogy megáldotta, rögtön felismerték, hogy hát ő a mester. Hát ő Jézus, hát itt volt közöttük. De Jézus nem tudott tovább velük időzni, visszament ő is Jeruzsálembe, és ekkor nyilatkoztak meg az ő szemeik. És itt szeretném a történetet lezárni egy gondolattal, és talán ehhez lapozzuk fel Jób könyve 42. fejezetét, hogy nekünk is mire van nagy szükségünk még a sok ige ismeret és proféciák ismerete mellett. Jobb könyve 42. fejezet 5. versét. Sokszor hallottátok már ezt az igét idézni, de valahogy ehhez a történethez nagyon kapcsolódik ez az igevers, úgy gondolom. Ez a 42. fejezet 5. verse Jobb felismerése, ahogy ő is szenvedett, csalódott, kétségeskedett, és nagyon-nagyon el volt csüggetve a betegségei során, de valamire elvezette őt a Jóisten, hogy mindannyiunkat el akar erre vezetni. Így olvasom az 5. verset. Az én füleimnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Most itt annyit szeretnék mondani, hogy a proféciák jó megértése és tisztán való megértése, a megváltási terv teljes megértése és jó értelmezése még kevés. Kevés az igazi hithez. Kevés ahhoz, hogy teljesen mi megváltozzunk. Az nem tud teljesen megváltoztatni. Nekünk mire van szükségünk? A füleinknek hallása után, amit hallottunk felőle, szemeimmel kell meglátnunk őt, ahogy az Emmauszi tanítványok is meglátták őt. Avagyis élő, személyes kapcsolatra akar vezetni bennünket Jézus magával. Egy élő, személyes, messiás Isten, egy szerető Isten, aki leül mellénk, és aki áldásban részesít bennünket, szinte úgy mondhatni, hogy szemeimmel látlak téged. Erre van szükségünk. De ez mikor történhet meg? Ha az ige megtisztította a szemeinket, ha a szemgyógyító írt igénybe vettük, ha tűzben megpróbált aranyra tettünk szert, és fehér ruhát is elfogadtuk, akkor jön az a pont, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek hozzád, és veled vacsorálok. Na, erre van szükség. A Laodíceai levélnek ez az örömhíre, és ennek a történetnek is az az örömhíre, hogy Jézus nem csak tanító akar lenni számunkra, nem csak egy csodálatos tanítást akar adni számunkra, hogy ki ő, micsoda, hogy élt, miért élt, miért halt meg, mit csinál most a mennyben, és a proféciák alapján mi várható az ő eljövetelével kapcsolatban, hanem azt akarja, hogy szemeivel is lássuk meg őt. Olyan élő közösségre jussunk el, hogy mint Jób és az Emmauszék, hogy gerjedezett a szívük az írásoktól, nekünk is gerjedezhet az írásoktól a szívünk, hogy ahogy tanította Jézus őket, Oszi bácsi mondta a halhatatlan nagy mondása, vagy hát én bennem megmaradt, ugye a szeretetteljes prédikátorunk a évtizedeken keresztül volt a közösség elnöke, azt mondta, egy prédikációt szívesen meghallgattam volna Jézustól, ahogy az Emmauszi tanítványokat tanította. Azt nagyon jó lett volna hallani, hogy gerjedezett a szívük az Emmauszíaknak. Úgy tanította őket. És végül, mikor megszegte a kenyeret, akkor fogták magukat, és visszamentek Jeruzsálembe. Akkor esett le nekik, hogy a megváltás tervében Jézus kicsoda, és nem maradtak Emmauszba. A kérdésem az, testvérem, te Emmausz felé tartasz, vagy Jeruzsálem felé? Most lehet, hogy egy nagyon hatásvadász kérdés volt, de bocsánat a kérdésért, de azt szeretnénk mindannyian, ha Jeruzsálem felé tartanánk. A békevárosa felé, Jézussal együtt dolgozni, és Jézus megváltását és örömhírét hirdetni. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen. Mennyei jó Istenünk, hálásan köszönjük neked ezt a történetet, hogy annyi tanulságot és tanítást, feddést rejtettél el benne, hogy ezt érezzük, hogy nekünk szól minden egyes sora. És segíts bennünket, kérünk, hogy mi is, amikor ilyen Emmauszi út felé tartunk csüggetten, csalódottak vagyunk, akkor jusson eszünkbe, hogy te türelmesen meghallgatsz minden fájdalmunkat, csalódottságunkat, tüggedésünket, és sőt, te kéred, hogy mondjunk el mindent neked. És persze utána szeretnél az igéhez vezetni bennünket, szeretnéd az igét megértetni velünk, szeretnéd a proféciákat, a mai időkre vonatkozó igei proféciákat is feltárni előttünk, hogy biztass bennünket arra, hogy azzal, hogy nem késik el az ígérettel, nem késel el az ígérettel, nem szenvedtetni akarsz bennünket a földi élet hosszú útja során, hanem jó terveid vannak velünk, hogy kívánatos véget adjál nekünk, békesség gondolatait, nem háborúságnak gondolatait adod nekünk. És köszönjük, hogy igéd reménysége és áldása után még személyesen is szeretnél bennünk lakozni, megismertetni magad velünk, hogy elmondhassuk jobbal együtt, hogy bár sokszor hallottunk füleink hallásával te rólad, felőled, bár csak elmondhatnánk, de most szemeinkkel látunk téged, mintha előttünk feszítettél volna meg, úgy láthatunk téged, mint hogyha itt járnál közöttünk, velünk, bennünk élsz. Olyan személyes közösségbe lehetünk veled. Köszönjük ezt neked, Istenünk. Ebből a történetből is ezt akarod tanítani számunkra. Az Úr Jézus nevében. Amen.